áldássék a Jézus Krisztus.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vatikáni források újabb információkat közöltek Ferenc pápa állapotáról, amelyek némi bizakodásra adhatnak okot. Ezzel együtt a Szentszék megosztott egy üzenetet is, amelyet maga az egyházfő írt a kórházból. Az egyházfő saját állapotával kapcsolatban úgy fogalmazott: bizakodva folytatom kórházi kezelésemet a Gemelli kórházban, folytatom a szükséges kezelést, és a pihenés is része a terápiának. Őszintén köszönöm a kórház orvosainak és egészségügyi dolgozóinak azt a figyelmet, amelyet rám fordítanak, és azt az odaadást, amellyel a betegek között végzik szolgálatukat. Az elmúlt napokban sok szeretetteljes üzenetet kaptam, és különösen megérintettek a gyermekektől érkezett levelek és rajzok. Köszönöm ezt a közelséget és a vigasztaló imákat, amelyeket a világ minden tájáról kaptam. Mindannyiótokat Mária közbenjárására bízom, és kérem, hogy imádkozzatok értem, írt a Ferenc pápa a kórházban. A Sky News által idézett vatikáni források azt közölték, hogy a fenti üzenetet még az elmúlt napokban írta az egyházfő. A teljes szöveg a Vatikán honlapján jelent meg, és Ferenc pápa a fentieken kívül írt benne az eukarisztia ünnepéről, üdvözölte a felszentelt diákónusokat, valamint azt üzente a diákónusoknak, hogy ti az igének és a szeretet szolgálatnak szentelitek magatokat, szavakkal és tettekkel végzitek szolgálatotokat az egyházban, Isten szeretetét és irgalmát hozva mindenkihez. Arra buzdítalak benneteket, hogy örömmel folytassátok apostolkodásotokat, és legyetek jelei annak a szeretetnek, amely mindenkit átölel, amely a rosszat jósággá változtatja és testvéri világot szül. Ne féljetek kockáztatni a szeretetet. Emellett az egyházfő a világpolitika aktualitásaira is kitért, az ukrajnai háborútól kezdve az Afrikában zajló konfliktusokkal bezárólag. Ezzel kapcsolatban azt írta: február 24-én hétfőn van az Ukrajna elleni nagyszabású háború harmadik évfordulója. Fájdalmas és szégyenletes évforduló az egész emberiség számára. Miközben megismétlem közelségemet a szenvedő ukrán néphez, arra kérem önöket, hogy emlékezzenek meg minden fegyveres konfliktus áldozatairól, és imádkozzanak a béke ajándékáért Palesztinában, Izraelben és az egész Közel-Keleten, Myanmarban, Kivuban és Szudánban, írt a Ferenc pápa a kórházban. A miniszterelnök évértékelő beszédében bejelentett intézkedések bizonyítják, hogy a magyar kormány az emberek érdekében akar cselekedni. Jelentette ki Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója a Kossuth Rádió műsorában. A szakember azt mondta: mindegy, hogy a brüsszeli akarattal, a gender lobbival, a soros hálózattal vagy a multinacionális vállalatokkal szemben kell intézkedni, a kormány célja, hogy Magyarországon az embereknek jó legyen, könnyebbé váljon az életük. Boros Bánk Levente hangsúlyozta: a miniszterelnök ezzel a beszéddel feljött a politikai pályára, és bebizonyította az embereknek, a választóknak általában, hiszen nem csak a saját táborának szólt, hogy tudja, mi a dolga, tudja, milyen körülmények között kell neki és a kormánynak dolgoznia, és tudja, mi az emberek elvárása. Boros Bánk Levente felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenzéki formációk érdemben nem tudnak hozzászólni, és talán nem ismerték kritizálni a miniszterelnök intézkedési terveit. Az év második felétől a nyugdíjasoknak egy meghatározott összeghatárig visszatérítik a zöldségek, gyümölcsök, valamint a tejtermékek áfáját, mondta a kormány szóvivő a közösségi oldalán közzétett videóban. Vitályos Eszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy az elszabaduló élelmiszerárak, a multik mohósága a magyarokat károsítsa meg, ezért hangsúlyozta, határozottan fellépnek a drágulás ellen. Úgy fogalmazott, hiába kapálóznak Brüsszelben, a magyar kormány megvédi a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is. Végül az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, így alapvetően felhős időre számíthatunk, de a Tiszántúlon átmenetileg elvékonyodik a felhőtakaró. Az északi középhegység nyugati részein az ország középső, nagyjából Dunamenti sávjában fordulhat elő néhol gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék, átmeneti ónos eső sem kizárt, illetve a délnyugati határnál is lehet kisebb eső, a légmozgás gyenge marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -3 és +3 fok között várható, a kevésbé felhős Tiszántúlon és az északi középhegység fagyzugaiban lehet ennél hidegebb idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 4 és 9 fok között várható, ennél kissé hidegebb északkeleten, míg enyhébb idő északnyugaton lehet. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témája: az állandó diákónusok szolgálata híd szerepet tölt be, nem csak az Isten és a hívek, hanem Isten és a világ között is. Stúdióbeszélgetés a Váci Egyházmegye két állandó diákónusával és a püspöki diákónus referenssel. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió VIP stúdiójában a népes magyar Váci Egyházmegyés állandó diákonus képviseletet, két diákonust a kísérő atyával és a két állandó diákonus feleségével. Laszkó Mihály atyát köszöntöm szeretettel, ő a Váci Egyházmegye diákonus referense, Huszár Attila állandó diákonus, mellette pedig Csillag Péter, úgy szintén állandó diákonus, mindketten feleségeikkel érkeztetek. Először Mihály atya, Misi atya, hozzád fordulok és téged kérdezlek. Úgy nagy vonalakban hogyan áll a Váci Egyházmegyének állandó diákonus helyzete?
Jelenleg a Váci Egyházmegyében 49 állandó diakonus működik, dolgozik, 3 különböző hivatalban. Van, aki úgynevezett plébánia szervező diakonusként dolgozik, ez azt jelenti, hogy ő kvázi plébános, és ő több
tehát önállóan dolgozik.
Önállóan dolgozik, egy moderátorral, aki a szomszéd, vagy a közelben lakó atyával összhangban dolgoznak együtt. Ők a plébánia szervező diakonusok. Plébánia és szolgálati diakonusok, olyan diakonusok, akiknek van munkájuk, egy professziójuk, és tulajdonképpen a szabadidejükből tudnak áldozni az egyházközségi munkára, diakonusi munkát, diakonusi szolgálatot.
Többnyire hétvégén.
Így van, illetve hétköznap is. És vannak a plébániai diakonusok, ők kvázi káplánok. Tehát ők diakonusként tevékenykednek, a plébánossal együttműködve.
Ez akkor az ő főállásuk?
Így van, ez az ő főállásuk, és ők tulajdonképpen az aktív lelkipásztori munkában vesznek részt. A plébánosnak a dolga, hogy szervez az egyházközség életét, és a diakonus pedig ebben a lelkipásztori munkában, és pusztán a lelkipásztori munkában tud tevékenykedni. Ez jó a diakonusnak, mert egy csomó hivatali munkától így megszabadul, és a lelkipásztori munkára tud koncentrálni.
A következő kérdés nem csak téged, hanem a pap testvérjét illeti. A Váci Egyházmegye papsága általánosságban hogyan fogadja az állandó diákonusok szolgálatát? Milyen lelkülettel?
Hála Istennek a Váci Egyházmegyében egy viszonylag hosszú mutra tekint vissza a diakonusi szolgálat, és most már nem egy új jelenségről beszélünk a Váci Egyházmegyében. Azt gondolom, hogy a diakonus urak kijavítanak, hogy legalább ez 20 évre tekint most már vissza a diakonusi szolgálat a Váci Egyházmegyében. Elsőnként nyilván meglepő volt az ő fellépésük, az ő szolgálatuk. Most egyre inkább azt látni, és a diakonus hivatás számának a növekedésében is, hogy a hívek közösségében és a papság közösségében is egyre nagyobb elfogadást nyerez. Hát ugye 2 évvel ezelőtt még 5 diakonus szentelt a Váci püspök, most idén pedig 10 diakonust fog szentelni, állandó diakonust. Tehát a diakonus hivatások létszáma is növekszik. Azt gondolom, hogy az a példa, amit az állandó diakonusok nyújtanak, illetve az a kapcsolat is, ami talán a diakonus és a papok között megvan, ennek van egy jó üzenete a hívek számára is, a férfiak számára. És az atyák is azt gondolom kezdenek ezzel a helyzettel megbarátkozni. Alapvetően nagy változás megy át a Váci Egyházmegye, és azt gondolom a katolikus egyház is. És ez egy olyan önálló entitás, olyan önálló szolgálat, amelyben egy útkeresésben vagyunk mindannyian az egyházmegyében is.
Köszönöm szépen, és akkor tovább lépünk, most a diákonusokat kérdezem, először Huszár Attila állandó diákonustól. Az állandó diákonátus is szentség. Ezt nem mindenki tudja egészen pontosan, a papirendnek az alsó fokozata a diákonátus, aztán jön maga a derékkar, a középső papság, és ennek a teljessége püspöki szolgálat. Tehát a diákonátus is egy szentség. Ha szentség, akkor arra az Isten hív bennünket. Szabad kérdezni tőled, Attila, hogy mi a te hivatás történetet? Hogyan hívott, hogyan szólott meg téged a Jóisten?
Nagyon fiatalon, de már felnőttként értem meg, és Jézus Krisztus áldozata értem is hatott meg annyira, hogy egy viszont szeretetet indított el bennem, és ennek az útján lettem keresztény. És én szeretem volna bepótolni, hogy gyerekkoromban sok mindenből kimaradtam, ezért felnőttként álltam beminisztrálni. És az akkori plébánosom, Márton Mihály atya, egy 3-4 év után azt mondta, hogy Attila, neked többre van hivatásod. Ő ezt meglátta bennem, de még fiatal vagy ahhoz, hogy diakónus légy. Én ezt meg se hallottam szinte. Viszont másik plébánosom később, 2011-ben, megkérdezte, hogy lennék-e akolitus. Mondtam, nem tudom, az mi. Mikor ő elmondta, hogy ez mi, azt mondtam, hogy én erre nem vagyok alkalmas. Ő azt mondta, nem baj, az a jó, mert akit az Úristen kiválaszt, majd alkalmassá tesz. Ő indított el az úton, és nagyon nagy hálával tartozom Berr Miklós püspökatyának, aki az akolitus képzést elindította. Meglátta azt, hogy férfiakat be lehet emelni az oltár mellé az oltárszolgálatba, és ebből az útból, ebből a kezdeményezésből nagyon sok diakónusi hivatás született a Váci Egyházmegyében. Az enyém is így született, akulitus képzés alatt.
És aztán most diákonusként hogyan tudod ezt a munkát, milyen lelkülettel tudod folytatni?
Én úgy érzem, hogy nagyon sok címkét lehet egy diakónusra akasztani. A legelső, hogy családos, vannak unokáim, 7 unokám van. A másik pedig, hogy az Úristen szőlőjében az Úristen arra kéri, hogy Isten országát építse minden pillanatban. Figyeljünk arra, hogy a Szentlélek most akkor ott abban a pillanat mit kér tőlünk. És ne a saját akaratunkat, ne a saját karrierünket, ne a saját elképzeléseinket valósítsuk meg, hanem mi menjünk el az Úristen szőlőjében munkásnak, mi szegődjünk mellé barátjának, segítőjének, munkatársának, és ahova engem a püspökatya, Marton Zsolt püspökatya helyezett, a lakhelyemtől egy 10-15 kilométerrel távolabb, Kerepes és Szilaslégetre, ott úgy érzem, hogy a helyi közösségbe annyira beintegrálódtam, hogy minden pillanatban érzem, hogy hol van baj, hol van szükség. A diakonusnak a híd szerepe nagyon fontos. Nem csak az egyházon belüli híd, a hívek és a papság között, mert főleg a hívek között élek, de a papok között is otthon vagyok, hanem az egyházon kívüleket is megszólítani, mert az egyházon kívüli ember nagyon magas posztra teszi a papokat.
A munkahelyeden keresztül erre gondolsz? Mert a
munkahelyben, a piacon, a közérben, igen, a temetőben, akárhol, ahol megfordulok, akár feleségemmel, akár gyerekeimmel, unokáimmal.
De ugye ezek a temető meg a piac, mind a pap számára is adott lehetőség, mondjuk a különlegesség az, hogy aki állandó diákon is, és van egy munkahelye, akkor a munkahelyi tapasztalata az nincs. Egy papnak ma nincs lehetősége arra, hogy neki papságán kívül más munkája legyen, mert ami van papi feladat, azt sem tudjuk kellőképpen elvégezni, mert akkora nagy a feladat és a munka.
Nagyon sok olyan programon előfordulok, ott vagyok, ami nem egyházi szervezésű. És oda olyan, igen, emberek is jönnek, igen, akik nem tagjai az egyháznak, és engem bátran megmernek szólítani, és megkérdeznek.
Szabadnak érzed magad a munkádban?
Igen.
Akár a paptestvérek részéről, akár a hívek részéről?
Ez egy nagyon nagy szabadság. Úgy érzem, a helyemen vagyok.
Igen. Jó, fordítunk, köszönöm szépen. Péter felé fordulok, Csillag Péter. Szintén a diákonus hivatásodnak a hivatás történetéről kérdeznélek, kedves Péter.
Hát én is keresőként találkoztam az élő Istennel Medjugorjében 1988-ban, amikor először megszólított engem Kemenes Gábor atya volt az, aki vonzotta arra, hogy elmenjek egy zarándoklatra, amihez egyébként akkor civilként semmilyen kedvem nem lett volna. És onnan úgy tértünk vissza Évivel, a feleségemmel, hogy valami megváltozott az életünkben. Ő egy jól nevelt keresztény volt sok szolgálattal, én pedig egy kereső voltam, de az élő Istennel mindannyian, mind a ketten ott találkoztunk, és azóta, hála Istennek, nagyon sok mindent közösen tehetünk a munkánkban is, a szolgálatunkban is, meg a családunkban is, és ez valahogy ott született meg, és írtam a szentírásomba, hogy 2000-ben vetődött fel először bennem az, hogy diakónus. Gábor atyával erről folyamatosan mindig beszélgettünk, Kemenes Gábor atyával, és aztán 2010-ben egyszer csak ott megszületett, hogy igen, most szeretnék, és akkor Ber Miklós püspök atya Mária Besnyőn fel is szentelt még az év őszén.
Említetted Évit, a feleségedet. Mit és milyen mélységig lehet megosztani ebből a sajátos hivatásból, ami az állandó diákonátus a feleségeddel? Sajátos módon egyszerre kettő szentség áll egymás mellett, és járja át egymást, hiszen a házasság szentség, és a diákonátus is szentség.
Igen, mi tulajdonképpen elmondhatjuk magunkról, hogy mi mind a hét szentségben részesülhetünk. Ez egy különleges kiváltság. És amikor engem diakonussá szenteltek, akkor Évi úgy állt mellettem, hogy azt érezte, mintha újra megszentelődött volna a házasságunk, tehát, hogy ez egy csodálatos dolog. Az egy más kérdés, hogy mondjuk nagyon fontos a gyermekek felkészítése is egy diakonátusra, hiszen mi családban élők vagyunk, és ez lehet, hogy a gyerek számára kihívás, hogy mi a te apád? Hát diakonus, mi is az a diakonus, szóval, hogy tudnak ők minket képviselni, vagy hogy tudjuk mi szeretni őket, hogy nem változott semmi a mi szülői hivatásunkban, akkor, amikor az egyháznak igent mondtunk, és egyébként az egyházban is egy különleges kihívás, épp Misi atya tanított bennünket arra, hogy három igen van ugye az életünkben. Először egymásnak mondtunk igent a feleségünkkel, utána igent mondtunk az egyháznak, mint szolgáló diakonusok, és az egyháznak is igent kell mondani a mi szolgálatunkra, de az egy nagy kihívás az egyházban, hogy ez a szolgálat tulajdonképpen egy házas párra mondott igen, és ez teljesen újszerű kihívás az egyházban.
Misi atyához fordulok ismét. Mit tudunk mi papok tanulni az állandó diákonusok szolgálatából?
Hú, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Talán nem lesz sírt, amit mondok, hogy én úgy látom az állandó diakonusok működését, hogy sokkal inkább két lábbal állnak a földön. Sokkal közelebb a valósághoz olykor, mint mi papok. És remélem, ez nem sírt az atyákra nézve.
Engem nem sírt.
Akkor jó. És éppen azért abból adódóan, amit a Péter mond, hogy ők, és ez a szó legjobb értelmében, sokkal jobban beágyazottak a hétköznapi életbe, a világba, azáltal, hogy van egy világi foglalkozásuk, hogy ők családban élnek, feleséggel, gyermekekkel, unokákkal. Még mi atyák hajlamosak vagyunk arra, olykor nyilván én magam is, hogyha van egy helyzet az életemben, ami talán nehézséget okoz, akkor nekem az működik megoldási stratégiaként, hogy fogom magam is, elvonulok egyedül. Ezt egy házas emberként megtenni, férként, nagyapaként, ez egy pöttyet nehezebb, azt gondolom. És sokkal inkább így két lábbal állnak a földön. Sokkal jobban becsatornázottabbak, és ezáltal a szó legjobb értelmében is, így a kapcsolati tőkéjük is, az elérésük, a hétköznapi ember sokkal jobb, mint nekünk lehet atyáknak. Én ezt nagyon jól látom a diakonusok működésében, és ez számomra nagyon-nagyon szimpatikus. És hogy aki valóban jól végzi a szolgálatát, nem azt érezni rajta, hogy a szívem megosztott. Pontosan ezt, amit a Péter mondja, hogy ezek az állapotok, ezek a szentség állapotok egymás megszentelésére valók tudnak lenni. Ennek gyönyörű üzenete van, azt gondolom, az ő szolgálatukban.
Fordítom a kérdést, és most Attilához fordulok. Mit tudnak az állandó diákonusok tanulni a papoktól?
Hát elsősorban szerintem alázatot. És azt, hogy ők az egész életüket arra tették fel, hogy szolgálnak. És ők lemondtak arról, ami nekünk megadatott, hogy van feleségünk, van családunk, és van kivel megbeszélnem dolgokat. Akár a következő vasárnapi prédikációnak az első értékelője a feleségem. és nagyon jó meglátja benne, hogy figyelj, azt ott egy kicsit másképp kéne fogalmazni. Egy papnak nincs erre lehetősége. Nincs erre lehetőség, hogy ha hazamegy a közösségből, és nehézségei, gondjai vannak, akkor megbeszélje valakivel. Igen. Úgy gondolom, hogy egymásnak kisegítői, kiegészítői lehetünk. Én egy picit úgy érzem, hogy a plébánosom, Pető Gábor atya nagyon sok feladatot lát el, 5 templomban szolgál, és nem mindenre van ideje. Sőt, nagyon sok tehetsége van egy-két dologra, de van, amire nem annyira, és ő észrevette azt, hogy hol tudom őt kiegészíteni. A közösség megismerése, a személyes kapcsolatok építése, a közösség rezdülésére odafigyelést, azt rám bízza. A fiatalokkal való foglalkozást, a bérmahítanat.
Ez tényleg alázat. Ezt nem csak észlelni, hanem delegálni is.
A dolgok, amiben őnek sokkal erősebb tulajdonságai vannak, ő képessége, azt meg ő tartja kézben, és ő csinálja. Én úgy érzem, hogy nagyon jó, kiegyensúlyozottan bízik bennem, és rám bízza azt, amire nekem van, Istentől kapott tehetségem, és csinálja ő azt, és én követem őt, mint plébánosomat, amiben neki van.
Hogyan fogadtátok annak a hírét, hogy a jubileumi szentép során rögtön az elején, igazából a negyedik nagyobb pillérként a Szentatya, Ferenc pápa az állandó diákonusokat, de főként állandó diákonusokat várja és hívja Rómába. Péter.
Van nekünk egy nagyszerű ilyen, mondjuk így egy archidiakonusunk Magyarországon, ő a Molnár Feri, Molnár Ferenc kalocsai egyházmegyés, aki a Világszövetség vezetésében is benne van, a diakonusok Világszövetségének vezetésében, őt már itt van pár nap óta, és a Feri mindig úgy szokott fogalmazni, hogy Szent István óta nem történt még ilyen Magyarországon, sok ilyen úttörő eseménynek lehetünk mi részesei, alkotói, és azt gondolom, hogy ez is egy ilyen. Tehát hogy egy szent évet végigélni, mekkora kiváltság ez egy élet számára, és hogy itt vagyunk, most találkoztunk is diakonusokkal, akik képviselik az Esztergomi Egyházmegyét, a Veszprémi Egyházmegyét, a Kalocsai Egyházmegyét, itt együtt lehetni Rómában, ami a forrás, és ahol
együtt
a világ diakonusaival itt együtt, ahol látjuk a magunk helyét, és látjuk tulajdonképpen azt, hogy Istennek ez az ajándéka, ez micsoda kiváltságot és mekkora alázatot kíván, hogy Attilát idézzem tőlünk, és ebbe tudunk itt besorakozni, egy kicsit elveszítve azt, hogy mi valakik vagyunk, és mégis magunkra találva, hogy ennek a közösségnek a részesei vagyunk.
A 3 napos diákonus jubileum közepén jár most a riport készítésekor. Mik az eddigi tapasztalatok, kérem ismét Misi atyát?
Fantasztikus volt a közös repülőút. Tegnap reggel érkeztünk ide, tehát már úgy tudtunk együtt jönni a Váci Egyházmegyés diakonusok, közös repülőn utaztunk, és a tegnapi napot hát így kicsit barátkoztunk Rómával. Nyilván nem először járunk itt, jó néhányan, és ha már szenté, vagy a Péter is említette, akkor szerettük volna meglátogatni és imádkozni azokban a templomokban, a Szent Kapun is átmehetünk mindannyian, a Lateráni Bazilikában, a Santa Maria Maggiore Bazilikában, hogy így együtt legyünk és együtt éljük meg. Igazából ez egy ráhangolódó nap volt a tegnapi nap, és most kezdődik ennek a, hát nem is tudom, mi a jó szó, a munka része, az együttlét része. Nem tudom, én ezt ilyen ajándéként élem meg. Az én részemről pláne, hogy én nem diakonusként vagyok itt ezen az alkalmon, hanem felszentelt papként.
Ismét Attilához fordulok, átlépni egy kapun. Azért ez még egy családihaz kapuján is némelykor megrendítő, vagy egészen szép, nem? Hogyha téged otthon várnak, vagy hosszú idő után hazatérsz, akkor az ember talán megfogja az ajtófélfát is, akkor belekapaszkodik. Ennek van egy profán szentsége is. De hát itt átmenni a nagy bazilikák szent kapuin, mit jelentett számodra?
Egy erős emléket elevenített fel, hiszen legutóbb, mikor Rómába jártam, akkor is szent év volt, akkor a szimbólum Jézus volt a bárányal a nyakában, és most ugyanazok az érzések jöttek elő belőlem. Nekem 2 nagyon nagy megerősítést jelentett az utóbbi időben 2 dolog. Az egyik az, hogy Ferenc pápa számít ránk, tud rólunk, és ide hív bennünket. Misi atyának volt egy lelki gyakorlata a diakonusokhoz, egy rekollekció alkalmából, ahol elmondta nekünk, hogy nem csak Isten mondott rátok igent, és nem csak ti mondtatok igent a feleségeteknek és a diakónusi szolgálatnak, hanem az egyház is számít rátok, mi is igent mondtunk rátok. Ez püspök atyától, a mi püspökünktől, Marton Zsolt püspöktől nagyon jó volt misütyán keresztül megtapasztalni, megérezni. Úgyis, hogy püspökünk támogatta most az ideutazásunkat, segített, buzdított bennünket, hogy minél többen jöjjünk. És nagyon jól esett, és hálás szívvel fogadtuk, hogy a pápánk is számít ránk, figyel ránk, és idehív bennünket.
Sajnos összegezni kell a beszélgetésünket, mindenkelőtt bocsánatot kérek az itt mellettünk ülő két feleségtől, hogy csak szóltunk rólatok és nem kérdeztünk meg, de ugye nagyon sokszor a férjetek, állandó diákonus társaitok révén amúgy is jelen vagytok, mikor beszélnek, akkor is rátok gondolnak, meg amit kaptak tőletek tanácsot, azt is hasznosítják, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és a szívetek imádságát is, és mindhármatoknak Misi atya, Péter és Attila hálásan köszönöm az Úristen további áldását a zarándoklat befejező záró részre, főként a hónapi szentmisére kívánom, illetve örömteli, szabadító tapasztalatot az Úr szőlőjében, hiszen ő valami örömtelire hívott meg. Gyertek velem, csináljuk együtt, mondja mi Úrunk Jézus Krisztus. Köszönöm a beszélgetést.
Mi is köszönjük. Mi
köszönjük.
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 Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük.
A Lackó Mihály atyával, Váci diákonus referenssel, továbbá Huszár Attila és Csillag Péter állandó diákonusokkal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
És Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, most felolvassuk Homa János hétvégi levelét.
Kedves hallgatóink, Európában, de azt is mondhatnánk, hogy a világban két évezreden keresztül kiteljesedett és megerősödött a zsidó-keresztény kultúra, amely erkölcsiségét a tíz parancsolatból merítette. Mára ez a világ furcsa helyzetbe került, mert a hozzá nem értő és megfontolatlan uniós migráns politika miatt felhígult az európai földrész lakossága, megváltozott vallási összetétele. Ennek következménye, hogy ma már sok helyen, Nyugat-Európa több országában tiltják a keresztény jelképeket. Az összes keresztény kifejezést, így a karácsony szót is félve használják, az emberi jogok valamilyen megmagyarázhatatlan liberális értelmezése miatt. Az szinte már természetes, hogy egy nyugat vagy észak-európai országban templomokat zárnak be, és mecseteket, minareteket, muzulmán vallási épületeket építenek. A magamfajta sokat tűrő ember pedig nem érti, hogy mi zajlik itt. Miért van több joga egy bevándorló muzulmán fanatikusnak, mint egy őslakos európainak? Természetesen a politikát belülről jobban ismerők tudják, hogy itt és most egy ördögi színjáték, egy hatalmas arcátlanság részesei vagyunk, amikor az egykori ateisták, marxisták és keresztényellenesek, illetve azok leszármazottai Feltartott kezekkel akarják átadni Európát egy másfajta kultúra, frissen megjelent erőszakos küldötteinek. Egy olyan világ képviselőinek, amelyik Európában le akarja radírozni az itteni két évezredes hagyományt és erkölcsiséget, s mindent a saját képére akar átformálni. Az Amerikában novemberben megbukott Biden adminisztráció ebben az LMBTQ-s genderőrületes sötétség terjesztésében nagy szerepet játszott. Elég, ha csak az amerikaiak pár hete hazasunnyogó prominensére, a magyarok által egyáltalán nem kedvelt Pressman nagykövetre gondolunk, aki ugyancsak megnehezítette a magyarság és a keresztény emberek sorsát. Kedves hallgatóink! Az amerikai elnökcseréig nem reménykedtem, hogy ebben a kommunikáció szempontból is rendkívül ellentmondásos, magyarul szólva hazug világban hallhatunk még tiszta, őszinte szavakat. Kezdtünk hozzászokni ahhoz, hogy a politizáló felek ellentmondanak egymásnak, pontosabban szólva meghazudtolják egymást. Hozzá voltunk ahhoz is szokva, hogy az Európai Unió bürokratái, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök nevezte az unió vezetőit, ugyanazt mondták, amit az előző amerikai elnök, Biden és csapata hirdetett, azaz az ukrán-orosz háború folytatását, a genderelmélet terjesztését, az LMBTQ-s propagandát és a keresztény ellenes szellemiséget. Aztán Donald Trump amerikai elnök győzelmével, aki, mint érzékelhetjük, elutasítja a mondjuk így agyalágyult, gyalázatos hülyeséget, megfordult a szél. Az első intézkedései között szerepel a béke mielőbbi tető aláhozása, az illegális migráció megállítása, illetve a család fogalmának újbóli tisztázása, kimondva, hogy az apa férfi, az anya nő. Kedves hallgatóink! A napokban egy müncheni biztonsági értekezleten, amelyen magasrangú politikusok és tábornokok vettek részt, közelről is hallhattuk az új amerikai vezetés véleményét. Történt ugyanis, hogy James David Vance, amerikai alelnök, rendkívül keményen beolvasott a láthatóan zavartan viselkedő európai politikusoknak és katonai vezetőknek. Vance élesen bírálta Európa politikáját, kiemelve, hogy a legnagyobb fenyegetés nem külső hatalmaktól, hanem belső hanyatlásból ered. Beszédében kitért a migráció, a vallási szabadság és a politikai instabilitás kérdéseire is. Amint mondta, Európa legnagyobb veszélye nem Oroszország, nem Kína. Európa legnagyobb fenyegetése nem külső hatalmakból, hanem belső problémákból fakad. Beszédében kiemelte, hogy Európa elfordulása bizonyos alapvető értékeitől nagyobb fenyegetést jelenthet, mint bármely külső szereplő. Vance különösen Nagy-Britannia politikáját kritizálta, mondván, hogy az Egyesült Királyság kormánya megsérti a vallásos emberek szabadságát. Konkrét példát hozott, mely szerint egy imádkozó embert elhurcoltak egy abortusz klinika elől, mondván, az imádkozó ember sérti az emberi jogokat. Az alelnök szerint a vallási értékek háttérbe szorítása, valamint az identitás és a hagyományok elhanyagolása Európa legnagyobb problémája. Az Európába irányuló menekültek száma 2021 és 2022 között megduplázódott, ez pedig hosszú távon nem tartható fenn. Talán ennek volt egyik ékes példája, a tanácskozás előtti napon történt szándékos gázolás Münchenben, amelyet egy 24 éves afgán menedékkérő követett el. Hány ilyen merényletet kell a közösségünknek elszenvednie, míg végre a sarkunkra nem állunk, és helyén nem kezeljük a bevándorlás kérdését, tette fel a kérdést az amerikai alelnök. Szerinte a bevándorlás ellenőrizetlensége növeli a biztonsági kockázatokat, és hozzájárul az európai közvélemény elégedetlenségéhez. Úgy véli, hogy az európai szavazók egyre inkább olyan politikai vezetőket keresnek, akik szigorítanák a bevándorlási politikát, és véget vetnének a korábbi évek nyitott határpolitikájának. Szerinte A hidegháborúban az egykori kommunista országok azért maradtak alul, mert akkori vezetőik alábecsülték a szabadságot. Az amerikai alelnök nem kímélte a müncheni biztonsági konferencia szervezőit sem, amikor azt mondta, hogy szándékosan nem hívtak meg populistának tartott német parlamenti pártokat a rendezvényre. Szerinte nem kell mindenben egyetérteni, de a párbeszédet fenn kell velük tartani. Mint mondta, általánosságban káros politikai karanténba zárni a velünk egyetemértő gondolatokat, ideológiát követő pártokat. A nemzetközi liberális hálózat európai leágazása csak úgy, mint bukásuk előtt az amerikai demokrata párt, figyelmen kívül hagyja az emberek akaratát, fél a saját választóitól, és a legalapvetőbb kérdésekben is figyelmen kívül hagyja azok véleményét, akiket képviselnie kellene. Míg a Biden adminisztráció megpróbálta elhallgattatni az ellentétes véleményeket, addig ennek az ellenkezőjét teszi most a Trump kormányzat. Vance úgy véli, hogy az új vezetés tervezett és bejelentett lépései visszahozzák a valódi szólásszabadságot az USA-ba, és ennek be kell következnie Európában is. Kedves hallgatóink! A teremben halálos csönd lett a beszéd után. Vance beszéde egyértelműen megmutatta, hogy az Egyesült Államok új vezetése nem hajlandó fenntartani a korábbi liberális világrendet. Az európai vezetők, akik eddig saját buborékjukban éltek, most szembesültek a valósággal, a világpolitika új korszakba lépett. Orbán Viktor már évekkel korábban figyelmeztette a nyugati vezetőket, hogy Donald Trump elnöki választásával új időszámítás következik, amelyre Európának érdemes felkészülnie. A változás be is következett, a Trump tornádó olyan erővel csapott le, hogy az európai politikusok egyelőre azt sem tudják, fiúk-e vagy lányok, az pedig végképp nem, hogy akkor most merre van az előre. Kedves hallgatóink! Donald Trump eddigi lépései, ugyanúgy az új amerikai alelnök müncheni beszéde, arról szólt, hogy kezd visszatérni a világ életébe a normalitás. Az a világ, amelyben két nemről, férfiról és nőről beszélünk, ahol az illegális migrációt lefékezik, ahol a keresztények emberi jogai semmivel nem kevesebbek, mint a mohamedánoké vagy az ateistáké, s ahol mindenki előtt világossá válik, hogy miért a béke ellenségei azok, akik folytatni akarják a háborút.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották.
a szolga néz az Úra kezére, úgy néznek a mi szemeink, mint a szolga lány a szonya kezére, úgy néznek a mi
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai műsora. 0 óra 5 perckor a himnusz után a Szerzetesek fél órája című műsorunkban dr. Bán Izsák Bencés Perjel a Lectio Divina hagyományáról és gyakorlatáról beszél. 0 óra 30 perckor az Ökumenében lélekhangoló címmel evangélikus fél óra szól. A házasság Isten szeretetében megélt közössége. Ez lesz tehát a téma. A házasság hetén készült interjúkban Kondor Péter evangélikus püspököt és feleségét, Klárát hívták a mikrofon elé. 1 óra 5 perckor a Cseperedőben Rózsa Sándor, az Egri Hunyadi Mátyás általános iskola igazgatója lesz a vendégünk. 1 óra 30 perckor a Sziluettben Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezetővel beszélgetünk. 2 óra 5 perctől a Mit tegyekben professzor dr. Betlehem Józsefet, a Pécsi Tudományegyetem általános stratégiai és kapcsolati rektor helyettesét hallják az egészségügyi dolgozók jóllétének tényezőiről. Majd a Karitás percekben a következő lesz a téma. Országos adománygyűjtő kampány indult a szenvedélybeteg családban felnövő gyermekek támogatására. Műsorunkban a Köttusa kampány Egri nagyköveteivel, Kohári Szilviával, az Egri Főegyházmegyei Karitás Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézmény vezetőjével és Juhász Attillával, az Egri Börtön korábbi parancsnokával beszélgetünk. 3 óra 5 perckor kezdődik az iránytű, melyben a 11. vámostoros nap kínálatáról lesz szó. 3 óra 30 perckor a Kérem a következő című egészségügyi perceink vendége, Tóth Barbara, fitoterapeuta, akivel az aromaterápiáról és az illóolajok használatáról lesz szó. 4 órától zenei összeállításunk szól. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa mondja, járjunk együtt az úton, és hallgassunk az Úrra. Engedjük, hogy a Szentlélek fuvallata vezessen minket. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Pappéter, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ne ítélkezzetek, hogy meg ne ítéltessetek. Ne kárhoztassatok senkit, akkor titeket sem fognak kárhoztatni. Bocsássatok meg, és ti is bocsánatot nyertek. Adjatok, és adnak majd nektek is. Olvasom a Lukács evangéliumban. Az ember fiának arca, melyről egykor ítéletünket leolvashatjuk, már most reánk tekint, titokzatosan, minden emberi arcból, mert valahány ember mind az ő testvére és nővére. És Ajka mindig ugyanazt mondja, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, vagy nem tettetek, és ez a hang nem hallgat el többé, hanem betölti egész örökké valóságunkat. Vajon fölemelhetjük-e fejünket a megkegyelmezettek és az élők bizalmával, hogy az ember fiának arcába tekintsünk? Ha nem kárhoztatunk másokat, azt az embernek, mint pozitív lelki erőnek s alkotó jó akaratnak szempontjából tesszük. Ez nem a mafla együgyűség ajánlása, mely mindenre áment mond. Látom mások hibáit, de nem ütöm agyon őket. Nem, én pozitív erővel vagyok telítve, felülemelkedem, s tudom az embert elviselni, s előre vinni a jóban. Szabadságot adj, Uram, a belső torz alakulásokkal szemben. Uram, ijesztő a szavad. Mi lesz velem az ítéletkor, ha valóban úgy mérsz nekem, mint én az embereknek? Hiszen könnyen ítélkező, nehezen megbocsátó, keveset elnéző vagyok. Sőt, néha még kegyetlen is. Így hát, mi vár rám az ítéletkor? Tudom, te nem ijesztgetni, hanem jobbítani akarsz, Krisztusom.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,